Köszönöm azt, hogy nyitott a szívetek, és hogy tanítható. Nagyon sok minden van itt előttem a mai napra. Szinte biztos vagyok benne, hogy nem fogok a végére érni, de nagyon jó dolog, hogy nem kell kapkodjunk és ijessünk semmiben, és semmivel sem. Ezért a maga ütemében, a szellemnek a bölcsességében fogunk tovább haladni abban a tanítássorozatban, amit a múlt héten sikerült elkezdenem, és ez a gyógyulásról szól. Már most látom ennek az eredményét. Már most tapasztalom azt, hogy mennyire jó az Úr hozzánk, és mennyire áldásos az, hogyha hajlandóak vagyunk követni az ő szellemét. Amit most itt tapasztalhattál, esetleg úgy érezed, hogy kicsit nosztalgiával teljesen régebben is volt már ilyen, hogy az Úrnak ezt a fajta mozdulását megéltük, megtapasztaltuk, igen erőteljes érzelmi töbletet is kaptatok és kaptál, ami nagyon jó és nagyon örvendetes dolog ez, hogy ebben itt lehetünk. De szeretném felhívni a figyelmedet itt valami nagyon fontos dologra. És szeretném, hogyha ezt jól értenéd, és szeretném, hogyha tisztán látnád és tisztán és világosan tudnád azt, hogy az Úr eddig is itt volt közöttünk, akkor is, amikor így nem nyilvánult meg. Ő nem hagyott el bennünket. És akkor is hitben kell állnod, és akkor is hitben kell lenned, és akkor is ebben az örömben kell lenned, akkor is ebben a hálaadásban kell, vagy kellene lenned, amikor ez a fajta megnyilvánulás, ez a fajta érzelmi töblet, ez nincs jelen. Mert beleestek sokan keresztények abba a hibába, és most értsétek jól, amit mondok, hogy az első szerelem, az első szeretet, az első fellángolás, az első tűz, az első odaadás, az első érzelmi töblet, amit kaptunk az Úrtól az elején, mikor találkoztunk vele, mikor ránk talált, mikor betöltött bennünket az ő jelenléte, ez oly mértékben megnyilvánult a testünkben, hogy fizikailag éreztük, a lelkünkben, az érzéseinkben éreztük, a könnyeinket nem tudtuk tartani, az akaratunk megváltozott, a hozzáállásunk, hirtelen az értékrendünk, minden. De ez a fajta érzés, ez nincs benne a Bibliában, hogy Isten ezt neked mindig, mindenkor ugyanígy fogja garantálni az életednek a végéig. Az igében az van, hogy az igaz ember hitben jár, hit által él, hitben él, és nem érzésekben. Ámen? Nagyon örülünk annak, amikor megnyilvánul így közöttünk. Nagyon örülünk annak, amikor az érzelmeink, pozitív érzelmeink kicsordulnak, amikor a pozitív érzelmeink túláradnak, amikor kiáltozni tudunk, amikor hálát tudunk adni, igazán fennhangod, igazán őszintén. De nem ez vezet minket, hanem Isten igéje. Amen. Bármi is történik, bárhogy is van, bárhogy is lesz, Isten igéje az alap, semmi más. Nem az érzelmek, nem a megnyilvánulások, nem azok az ajándékok, amik megnyilvánulnak közöttünk. Ezek nem mondom, hogy nem fontosak, nagyon is fontosak. Fontosak, hogy legyen Isten élményed, legyen kapcsolati helyzeted, pozíciód Istennel. De nem erre építjük az életünket. Amen? Ez az egyik része. Másik része, nem azt mondtam ezzel, hogy érzelmileg egy száraz fadarab kell legyél. Nem azt mondtam ezzel, hogy az örömöd az ilyen kell legyen. Hanem azt mondtam ezzel, hogy az örömöd belülről fakadó legyen. Az örömöd őszinte legyen. És amikor nem vagy örömben, akkor nem jársz a gyümölcsödben, amit kaptál Krisztusban. Mert nem tudod, hogy miért kellene örömben lenni, miért kellene hálát adnod, meg miért? Mert nézel a körülményeidre, az érzelmeidre, a csekjeidre, a tested állapotára, másoknak a szavára, az orvosnak a zárójelentésére. Miért arra nézel? Most tapasztalhattál egy pici kis ízelítőt abból, ha Jézusra nézel, és átadod magad annak, hogy kívül hagysz mindent, és ő ránézel, akkor ő hogyan tud megnyilvánulni az életedben? Szeretnéd, hogy ő minél többször megnyilvánuljon az életedben? Én igen, nem tudom, te hogy vagy vele. Persze, mit kell tenned? Ú, de nagy hit kell, meg ú, de nagy, micsoda szellemi ember kell legyél. Is. Persze. De az alap az micsoda? Isten igéje, amit ő mond, amit ő beszél, és mit kell azzal tennünk? Meg kell cselekednünk. És ennyi, ez az alap. Ha szeretnéd Isten erejét működésben. Hallani és megcselekedni. És nem kell hozzá költői rébuszokkal mindenféle elszellemiesített viselkedés. Halld meg az Isten igéjét, és cselekedd meg. Nagyon sokan hallgatják, egyetértenek vele, bólogatnak, dicsőség is, halleluja, de jó, kegyelem, gyógyulása, és nem csinálnak semmit. Az üdvösségedért nem kell megdolgoznod. Azért Jézus dolgozott meg. A bűneid eltörléséért nem kell megdolgoznod. Azért Jézus dolgozott meg. Ő vitte föl a bűneidet a keresztre. Tudod, hogy még a gyógyulásodért sem kell megdolgoznod? Mert a megváltásodban benne van a gyógyulásod is. Halleluja! Amennyire tökéletesen el lettek törölve a bűneid, olyan tökéletesen meg lett gyógyítva minden benned. Erről fogunk ma beszélni. Erről fogunk ma prédikálni, tanítani. Én beszélek, te megérted. Én is beszélek, és én is megértem azt, amit beszélek nektek. És többet fogtok kapni, mint amit én adni tudok, vagy tudnék. Halleluja! Hol is kezdjem? Zsidókhoz írt levél, első fejezet, 3. vers. Egy pici kis ismétlés, és a múlt heti alkalomnak a száját, tehát fonalát, azt tovább görgítjük, tovább visszük. Zsidókhoz írt levél, első rész, 1-es, 2-es, 3-as verset fogom olvasni. Minek után az Isten sok rendben, és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk a fia által, akit tett mindeneknek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával tartja fenn a mindenséget, aki minket bűneinkből megtisztítván ül a felségesnek jobbjára a magasságban. Halleluja! Halleluja! Ahogy itt van előttem ez az asztal, és nézem itt az úrvacsolának a kellékeit, ma egy rendhagyó alkalom van, mert nem a tanítás előtt fogunk úrvacsorát tenni, a tanításnak a végén. És nem elfelejtettem, hogy úrvacsorás vasárnapi első hétvégés Isten tisztelet van, hanem ez tudatos a részemről, mert az üzenetnek a vége nagyon fog kapcsolódni ahhoz, ami az úrvacsorának az előképe. Meg fogjuk vizsgálni a mai napon azt, hogy az Ószövetségben ami történt, amit a zsidók kaptak, amiket mondott Isten a zsidóknak, az sokszor és sok helyen egy előképe volt annak, amit Jézus Krisztus bevégzett. Itt azt olvastam fel az előbb, hogy aki, ugye Istenről szól az ige, az ő dicsőségének visszatükröződése. Jézusról beszél az ige. Jézus az Atya Isten dicsőségének a visszatükröződése, az ő valóságának a képmása. Tehát gyakorlatilag azt mondja itt az igevers, nem mást jelent ki, nem mást mond, mint sem azt, hogy amilyen az Atya, ahogy ő éli az életét, ami az ő szándék, ami az ő akarata, az ő terve, ami az ő jelleme, ez tökéletesen leképződött Jézus Krisztusban, és Jézus semmi mást, és semmilyen más módon nem szolgált, és nem dolgozott, és nem prédikált, és nem tanított, és nem gyógyított, és nem csinált semmi mást, mint hogy ezt az Atya is tette volna, ha az Atya jött volna el személyesen. Tehát Jézus tökéletesen bemutatta az Atya Istent mindenestől fogva. Mondhatjuk azt, illetve kérdezhetjük azt, hogy az Ószövetségben, az ószövetségi hívőknek nem volt teljes kijelentése, képe Istenről. Nem ismerték úgy, ahogy az Új Szövetségben mi ismerjük. A válasz erre határozott igen. Nem ismerték úgy, mint ahogy mi ismerhetjük. Jézus Krisztusban lett kijelentve az, hogy milyen az Atya Isten. Az ő teljessége, Jézusnak a munkája, Jézusnak a tanításai, az, amit ő végzett, sokszor nem más volt, mint sem, hogy egyszerűen bemutatta azt, hogy Isten királysága hogyan működik. Sok tanítása, sok példabeszéde, sok ezzel kapcsolatos mondani valója volt és van Jézusnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik Istennek a királysága. Amikor Mi arról beszélünk, és azt kérdezzük magunkban, hogy vajon a gyógyulással kapcsolatban Istennek mi a szándéka, terve, vagy akarata, akkor egyszerűen meg kell néznünk azt, hogy Jézus ezt hogyan csinálta. Mert amíg Jézus nem jött el személyesen, addig Isten távolvaló volt. Ő volt az, aki ott van valahol fent a harmadik égben, vagy a fölött, vagy ki tudja merre, nem tudták ezt az ószövetségi hívők pontosan. Még hallani sem voltak képesek Istentől, csak kiválasztott emberek, királyok, papok, proféták voltak azok, akik képesek voltak Istentől hallani. Nem tudták azt, hogy Isten milyen. Volt valamiféle képük róla, Isten azért sok mindent kijelentett magáról, az ő neveiben, ő a Jehova Raffa, Jehova Nissi, az ő az El Shaddai, tehát a gyógyító, ő a zászló, ő az, aki több mint elegendő. De az igazi teljességet, Istennek a feltétel nélküli szeretetét, Istennek a tökéletes jellemét, azt Jézus Krisztusban ismerjük meg. És Jézus soha senkit nem utasított vissza, amikor hozzám mentek gyógyulást keresve. Azaz, ha valaki Jézushoz ment gyógyulást keresve, Jézus mit csinált? Meggyógyította. 100%-osan minden ember, aki ő hozzá ment gyógyulást keresve, meggyógyult. Mutasd nekem az igében másra példát. Aki Jézushoz ment, voltak olyanok is, akik nem saját maguk gyógyulásával kapcsolatban mentek Jézushoz, mint például az a két eset, amikor is Jézus arról beszél, hogy ó, milyen nagy a te hited. Ráadásul ezek az emberek nem is zsidók voltak, szövetségen kívüliek voltak. Oda mentek Jézushoz, egyik sem a saját testében, lelkében, bármiében volt betegség. Egyiknek a szolgája, másiknak a lánya volt beteg. Ráadásul az asszonynak a lánya démonoktól gyötrettetett. És ezekben az esetekben láthatod azt, hogy ezeknek az embereknek a hitén keresztül eljutott valaki harmadik személyhez a gyógyulás. Most egy picit előre szaladtam a következő heteknek a témájára, csak ez most így kibudjant belőlem, hogy legalább egy kicsit érdeklődjél, hogy miről is lesz majd szó a következő hetekben, mert annyi mindent hallottunk ezekről a dolgokról régebben. Én azt hiszem, hogy azokat a megértéseket, amiket és alapokat, amiket kaptunk évtizedeken keresztül, ezek újra fel lesznek elevenítve, sőt, hiszem azt, hogy a kijelentésekben tovább lépünk, és meg fogunk újulni. És egy-két olyan dolgot, amit nem jól hittünk, vagy nem helyesen csináltunk, abban változások lesznek, és nagyon sokan fogjátok megtapasztalni a gyógyulást. Nagyon sokan. Jézus tehát csak eltávolította a betegséget az emberekről. Soha senkire nem tett betegséget. Jézus csak meggyógyította a betegeket. Soha nem küldött el senkit sem, aki ő hozzá ment gyógyulást keresve. Jézusnak minden nap gyógyító szolgálata volt. Senkinek nem mondta azt, hogy figyelj, tartsd meg ezt a betegséget, mert Isten szándéka, terve, akarata az, hogy ő ezen keresztül téged formáljon, neveljen, előrébb vigyen, vagy kiformálja benned a tökéletes jellemet. Soha senkinek nem mondta ezt. Soha senkinek nem mondta azt, hogy figyelj, meg tudnálak gyógyítani, de bűn van az életedben, ezért nem gyógyítalak meg. Sőt, annak ellenére meggyógyította az embereket, hogy azok bűnöztek. Ennek ellenére meggyógyította őket. Tehát van egy csomó minden a fejünkben, az agyunkban, ami nem úgy kattogott az elmúlt években, ahogy kellett volna, és behoztuk magunkra azokat a vallásos tévtanokat, amik akadályoztak minket abban, hogy elfogadjuk a gyógyulást magunk számára, vagy valaki más számára. Amen. Jézus soha, 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 amikor felmerült a kérdés, hogy Isten szándéka, akarata-e az, hogy a betegek meggyógyuljanak, soha nem mondta azt, hogy nem Isten akarata az. De mindig kivétel nélkül minden esetben azt mondta, hogy akarom, gyógyulj meg. És nem csak ezt mondta, nem csak papolt erről, nem csak a szája járt erről, hanem mit is csinált? Meg is cselekedte, be is mutatta. Véghez is vitte, Isten királyságának a működését bemutatta közöttünk. Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Ő nem változott meg. Ma is ugyanez a terve, ugyanez a szándéka, hogy az ő királysága be legyen mutatva itt a földön, a világban, az ő testén keresztül. Hogy amiért szó van erről, amiért ezt ma hallod, amiért prédikálok és tanítok erről, az az, hogy ébredj fel, Isten akar téged használni. Istennek te egy eszköz vagy a kezében. Úgyhogy dobd el magadtól a félelmeket, dobd el magadtól a gátlásokat, dobd el magadtól a vallásos, berögződött, begyöpösödött gondolatokat, és ébredjél fel arra, hogy te vagy Istennek az eszköze. Te vagy az, akit Isten használni akar. Amen. Nem tudom máshogyan mondani, csak úgy, hogy Istennek a természetéből az fakad, hogy meggyógyítja a beteget. Tehát Jézusnak nem kellett ezen gondolkozni, Jézusnak nem kellett ezen agyalni, Jézusnak nem kellett ezen elvonulni, imádkozni, most mi Isten akarata, meggyógyítsam, ne gyógyítsam, vajon jót teszek vele, rosszat teszek vele, megérdemli, nem érdemli. Jézus nem dilemmázott ezen sohasem. Jézusnak nem volt egy pillanatnyi szemennyi kétsége sem azzal kapcsolatban, hogy az atyának mi az akarata a beteg testű és beteg lelkű emberekkel. Nem volt kérdés. Nem kellett ezt felől elvonulnia, nem kellett böjtölnie ezt felől. Hogy ja Istenem, vajon atyám mit akarsz, hogy cselekedjek ezzel az emberrel? Olyan bizonytalan vagyok. Nem. Hanem az atya jelleme, ami Jézusnak a jelleme, ami a te újjászületett szellemednek a jelleme, tartalmazza azt, hogy a betegséget te gyűlölöd. Mert a betegség az ördögtől van, a bűnnek a következménye. És meg akarsz tőle szabadulni, és ellen akarsz neki állni, és haragszol rá, és utálod, és semmilyen közösséget nem vállalsz vele. Nem pedig magadhoz ölelet, hogy jaj, hát ezt vagy valahogy elviselem. Gyűlölöd, mert a bűnnek a következménye. Jézus gyűlölte a bűnt, gyűlölte, szerette az igazságot, gyűlölte a hamisságot. Szerette az igazságot, gyűlölte a hamisságot. És mivel, hogy gyűlölte a bűnt, ezért gyűlölt minden olyan dolgot, ami a bűnnek a következménye. És a bűn következménye a betegség. A bűn következménye, Ádám bűnnek a következménye, bejött a világra a szerencsétlenség, a nyavaják, a fájdalmak. Gyűlölte. Ezért kinyilatkoztatta, kijelentette az Atya Isten akaratát ezzel kapcsolatban. És meggyógyított minden embert. Minden embert, aki ő hozzá ment gyógyulást keresve. Mit kezdjünk ezzel? Hú, de jó. Mit kezdjünk ezzel? Jó erről hallani. De az 2000 évvel ezelőtt volt. Mi van akkor nekünk most ma? A következő egy órában, most ma, és a következő alkalmakor, amikor majd én fogok itt szolgálni előttetek a gyógyulással kapcsolatban, meg fogod érteni. Mert nagyon határozottan, nagyon keményen, nagyon, hát tudjátok milyen vagyok, szeretném elmondani azt, hogy Istennek milyen a hozzáállása ezzel a dolgok kapcsolatban, és hogy hogyan tudod gyakorlati módon magadhoz venni a gyógyulást. Mert sokatnak itt a probléma. Hisszük ezt, elfogadjuk ezt, egyetértünk ezzel. Jézus a gyógyító, tapasztalatok is, láttuk ezt, de magunknak hogyan vegyük el? Meg másnak hogyan? Hogyan imádkozzunk másokért? Tehát amiért is szó van arról, hogy gyógyulás sorozat van, az az, hogy a te látásod az megváltozzon ezzel a dolgok kapcsolatban. Hogy a te látásod átalakuljon egy olyan látássá, amilyen látás Istenben van a gyógyulással kapcsolatban, és amilyen látás őróla van rólad. Hogy lásd meg azt, hogy amit most látsz magad körül, amit most látsz fizikai értelemben, a testedben, a lelkedben, anyagiakban, azon van valami, ami azon túlmutat. És Isten azt akarja ezzel a tanítás sorozattal többek között, hogy te a mostani korlátaidat lebontva túlnéz azon, amit idáig tapasztaltál az elmúlt 1, 2, 5, 10, 20, 30 évben. Mert van több. És föl fog ébredni hitetek újra. És az új megértés és az új kijelentés eredményeket fog hozni. Nem azért prédikálok arról, hogy kitöltsem a következő egy órát. Nem azért vagyok itt, hogy minden héten ki tudjam pipálni, na, ezen a vasárnap én prédikáltam itt, hanem célom van vele. És az nem a saját magam egyéni önző célja, hanem az Úrnak a célja. István is, amikor itt prédikál, nem a saját kívánságai szerint prédikál és tanít bennünket, mindannyiunkat, hanem akarja azt, hogy amit ő kapott Istentől, az ott legyen benned is, megértésként. Halleluja! Tehát a helyes kép kell benned kialakuljon Istenről, és arról, hogy ő mennyire akarja, és mennyire kívánkozik arra, hogy a betegek meggyógyuljanak. Bármely pici kis folt, bármely pici kis kérdőjel, bármely pici kis de, vagy bármely pici kis ha, ami megkérdőjelezi Isten akaratát, azzal kapcsolatban, hogy akarja-e, hogy te meggyógyulj, az a te ellenséged. Az téged a hitedből kiüresít. Az téged a hitednek a végéhez visz. Mint ahogy a múlt héten néztük a leprásnak az esetét, aki odament Jézushoz, nem látta azt, hogy Jézus akarja-e, hogy ő meggyógyuljon. Pedig volt neki hite. Hitt abban, hogy Isten, Jézus, nem hitt akkor még szerintem Isten, csak hallott egy profétáról, egy gyógyítóról, hogy ő képes betegeket gyógyítani, csodákat tud tenni, és hogy ő megtudott, és hit keletkezett a szívébe ezzel kapcsolatban. Így ment oda Jézushoz, leborulva előtte, ha akarod, meggyógyíthatsz engem. Mit tett Jézus? Mit mondott? Eltávolította a kétséget a leprásnak az életéből, a fejéből, a szívéből, teljes valójában. Eltávolította a kérdőjelet, hogy Isten akarja-e vagy nem. És azt mondta, akarom. Gyógyulj meg, és mit tett? Rátette a kezét a leprásra, a fertőző betegre, a fekélyekkel, lehet már hiányzott az óra, füle, egy-két ujja, és lehet, hogy büdös is volt. És Jézus megérintette, és azt mondta, akarom, gyógyulj meg, és azonnal megtisztult. Ez egy végső stádiumban lévő, a élő halott volt. Ugye beszéltünk, hogy a múlt héten nem tudom elismételni, és akarom a múlt heti alkalmat végig. Aki teljesen kilátástalan a helyzetben volt. Nem csak az orvosok mondtak le róla, ugye abban az időben ez gyógyíthatatlan betegség volt, hanem nem lehetett a családjával, nem lehetett a társadalomnak egy hasznos tagja, a társadalomból kivetett ember volt, törvény volt rá, nem mehetett egészséges emberek közé. És Jézus meggyógyította. Mert ez Jézusnak a természete, ez az atya természete, és ez a természet, ott van benned, ha újjászülettél Jézus Krisztusban. Ugyanez van benned. Ráadásul ugyanaz az erő van benned, és ugyanaz az erő áll a te rendelkezésedre is, ami Jézusnak rendelkezésére állt. Halleluja! Igen! Nehéz ezt elhinni. Föl kellett volna ugráljál, itt a két lábra álljál. Halleluja! De jó! Működtetni akarom! Biztos másiknak szól, nem nekem. Bizony, bizony. Az elméd egy eszköz. Az elméd egy eszköz Istennek a kezében. Arra, hogy megfelelő képeket építs ki magadban Istenről és másokról. És magadról. Az elméd egy eszköz. Egy olyan eszköz, amit használhatsz jó dolgokra, és egy olyan eszköz, amit, hogyha nem használsz semmire sem, akkor ott fog beporosodni. Azt a címet adtam a mai tanításnak, hogy lásd meg, és meggyógyulsz. Mert amikor az ember meglátja Istennek a tervét, Istennek az akaratát, Istennek a szándékait az igében, amikor meglátod azt, hogy már az Ószövetségben volt gyógyulás, a szövetségben élőknek. De még mindig csak előképes árnyék volt az. És meglátod, hogy az az előkép Jézus Krisztusban beteljesedett, és ez már a tiéd, amikor meglátod ezt, nincs esélye a betegségnek a testedben. Akkor meglátod ezt, és elkezdesz ez alapján cselekedni, akkor működésbe hozod, aktiválod Istennek a igéjét, Istennek a beszéljét, és nincs olyan ige, ami ne tudna valóságosan működni a te számodra. A lustaság, a... majdnem csúnya szót mondtam, de mondom inkább, nem vagytok szégyenlősek, és én se, a trehányság, a nem törődömség, a vallásosság, egy olyan szemüveg, ami megszűr mindent az elmédben, a jót is, az nem képes arra, hogy a te látásod kialakuljon az igéből úgy, hogy valóban megnyilvánuljon benned Krisztusnak az elméje. Krisztus elméje benned van. Krisztus elméje a tiéd. Krisztus elméje a tiéd. Krisztus elméje a tiéd. Amikor Krisztus elméje a tiéd, és ezt működteted és használod, akkor ugyanúgy fogsz cselekedni, ugyanazokat a dolgokat fogod megtenni, mint amit Jézus. Na, nem mondom még egyszer, mert a reakciótok elárulja azt, hogy huha, jól van az igében, egyetértek vele, de hát én, hát ki vagyok én, testi, meg bűnös, meg mit tudom én, ki mit gondol magáról. Elmondjam, nem mondjam, elmondom, nem titok. A korintusi gyülekezet volt a legrosszabb fajta gyülekezet a újszövetségi levelek között. A legrosszabb a testiségben, a bűnökben, a paráznaságban, mindenféle rossz dologban, olyannyira, hogy Pál azt írta nekik, hogy még a pogányok között, a világban sem neveztetnek olyan bűnök, mint amik közöttetek a gyülekezetben. Annyira erkölcsileg a legalja volt ott a gyülekezetnek a mentalitása, az életvitel mindene. Mindene. És mit mond nekik Pál? Semmiben nem szűkölködtök. Minden szellemi ajándék a rendelkezésetek rá, és működik is köztetek. Ezek között, a testi emberek között. Igaz, Pál, ismered az igét, el kellett nekik magyarázza az ajándékoknak a helyes működtetését. El kellett nekik mondja azt, hogy hogyan kell ezt helyesen használni, siket őket igazítsa, és meg kellett őket fedje, és meg kellett őket dorgálja, és ami a jó dolog itt, a 2. Korintusból olvasod, hogy ők hajlandóak voltak megváltozni. Hajlandóak voltak megváltozni. Azt, aki a gyülekezetben olyat csinált, amit nem kellett, nem szabadott volna, kirúgták, bocsánat a kifejezésért. Aztán, amikor az illető megtért, visszafogadták, és újra ment, tehát megcselekedték azt, amit nekik abban a helyzetben meg kellett cselekedni, és olvasunk róla közel 2000 év után. Na most én úgy hiszem, bár nem kell magunkat senkihez sem mérnünk, sem személyesen, sem gyülekezet szintjén sem, se semmilyen módon, de talán Istennek a megítélése rólunk, nem mondom, hogy jobb vagy másabb, de talán nem úgy ítél meg minket, mint a korintusi gyülekezetet. Ugye? Akkor nálunk nem működne ez ugyanígy legalább. Helyesen és jól. Az ajándékok, amiket ő adott nekünk. Azok a gyümölcsök hozzák elő a karaktert belőlünk, amiket a Galata 5.22 ír, hogy ezekben mi helyesen tudjunk járni, és valóban Jézust tudjuk bemutatni. Isten akarja, hogy az ő igéje képviselve legyen, és nagyon kifizetődő dolog, ha a hitednek a szemeit működésbe hozod, hogy túllás azokon a dolgokon, amelyek jelenleg a látókörödben vannak. Az ige mindig messzebbre akar téged elvinni, és messzebbre mutat, és többet mutat neked Istenből, mint ahol most vagy. Nincs megállás. Nincs nagyon lassítás sem. Bár mondhatod, hogy én nyugdíjas vagyok már, meg már idős vagyok, már elmúltam 65, elmúltam 70, elmúltam 80, akármennyi. Ez is hozzáállás kérdése. Hogy hajlandó vagy-e úgy élni, mint ahogy amikor Jézus bemutatták a templomba 8. napon. Két nagyon idős ember látta őt. Egyik Anna volt, ugye a másik, ki tudja a nevét. A lényeg a lényeg. Egyikőjük azt mondta, idős emberként, most már láttam, most már beteljesedett a profécia, most már meghalhatok, mehetek az Úrhoz. Oké. Másik mit mondott? Most már láttam, most már beteljesedett a profécia, megyek és hirdetem mindenkinek, és szolgálok tovább. Érted a különbséget? Úgyhogy lehet kifogásokat hozni, de az életkor az egy jó indok arra, hogy még erőteljesebben neki feszülj az igének. Halleluja. Lásd meg Istentől a legjobbat. Lásd meg Istentől a gyarapodásodat. Lásd meg Istentől a gyógyulásodat. Isten nem szenvedve és nem is átlagosnak hívott el téged. Ő olyannak teremtett, aki tökéletes. Ő olyannak teremtett, aki azt akarja, hogy te virágozzál. Olyannak teremtett, aki ő azt akarja, hogy te gyümölcsözzél. Hogy áldott legyél, és hogy áldás legyél mások számára. Azonban, amíg nem látod magad ilyennek, amíg nem látod magad áldottnak, amíg az igében nem látod magad gyógyultnak, amíg az igében nem látod magad gazdagnak, amíg az igében nem látod meg a hitet szemével, nem látod meg azt, hogy te győztes vagy, azt, hogy te sikeres vagy, amíg az igében nem látod meg azt, hogy te békességgel teljes, kiegyensúlyozott életet élsz, nehezen fogod ezt megtapasztalni. Addig csak hallgatod ezt, meg hallgatod ezt, meg hallgatod ezt, és hallgatsz erről, és hallgatsz erről, és jó ezt hallani, és de jó, hogy másoknak működik, nekem miért nem? Tudod, amit a keresztények sokszor nem cselekednek meg, az egyik legfontosabb dolog, amit meg kellene cselekedni. És ez nem más, mint az igén való elmélkedés. Mert így alakul ki benned a látás. Így alakul ki benned az, hogy élővé válik az, amit Isten mond. Mert hallod és hallod és hallod, ez tök jó, nagyon jó, hogy hallod és hallod, de az ige nem csupán azt mondja, hogy újra és újra hallanod kell, hanem azt mondja, hogy újra és újra és újra az elmédet ezen forgatnod kell, újra és újra és újra gondolkoznod kell, és az igét nem csupán olvasnod kell, hanem tanulmányoznod, ami arról szól, hogy akár egy-két-három igeverset lassan, érthetően végigolvasol úgy, hogy érteni és tudni akarod, hogy az mit mond neked. És most már a digitális világban rengeteg fordítás rendelkezésre áll, és ahogy elmélkedsz rajta, beleképzeled magad, odaképzeled abba a történetbe magad, imádkozva olvasod, szóról szóra, minden szót értelmezni akarsz, és amikor így tanulmányozod az igét, olyan bibliafordítást használj, ami az eredetihez nagyon közel van. Ne azokat a modern fordításokat, amelyekben benne van a fordítónak a saját maga megértése is. Nagyon jók, és távol álljon tőlem, hogy kritizáljak olyan bibliafordításokat, amikkel én nem dolgoztam semmit, miközben más ember nagyon sok időt, energiát, a szívét beletette, hogy rendelkezésre álljon. De nagyon sok esetben, amelyik nem az eredetihez mindinkább közel álló fordítás, hanem, tehát nem a szó szerinti eredetét akarja visszaadni Isten igéjéből, hanem értelmezve akarja visszaadni az eredeti hébert vagy görögöt. Ezek a fordítások tartalmazzák a fordítónak az értelmezését. És téged befolyásolnak. És nagyon sok esetben nagyon jó ez, mert kibontja és könnyebben érthető és kortárs nyelven van, de az igaz tanulmányozás az nem más, mint szó szerint az, amit Isten mond. Héberül nem tudok, görögül nem tudok, és valószínűleg te sem tudsz sok szót. Bár a halleluja, a univerzális kifejezést mindannyian szoktuk használni. Meg az áment is. Ennek ellenére sokkal több szóból áll, mint az Ó meg az Új Szövetség. Tehát nem vagyunk biblia tudósok, de van. Sok biblia, például a Károli fordításunk, az a nagyon közel álló az eredetihez, annak ellenére, hogy elég régies a nyelvezete. Ezért, illetve nem ezért, ennek ellenére bátorítalak téged, hogy olvas mindentő fordítást, de az eredetének, az igazinak, a közel állónak adjál hitelt, és tanulmányozd a szavakat, értelmezd, gondolkozz rajta. Hogy amikor arról beszél az ige, hogy Jézus sebével meggyógyultam, akkor ez mit jelent? Ott van Jézusnak a sebe, meggyógyultam, és jó, oké, ezt hallottam már ezerszer. Gondolkodj el ezen. És a mai napon meg fogunk nézni egy ószövetségi történetet, ami előképe annak, hogy ő meggyógyított minket, és segítséged lesz abban, hogy hogyan és miként elmélkedj az Isten igéjén. Halleluja. Zsidókhoz írt levél 1:3-ra vissza térünk, és olvasom még egyszer a hármas verset. Aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavába tartja fenn a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván ül a felségesnek jobbjára a magasságban. Halleluja! Isten egyszer kimondta, hogy legyen világosság. Hányszor kellett ezt neki kimondania onnantól kezdve? Minden reggel ő ezt újra és újra mondja, hogy nehogy itt összeboruljon minden. Nem, egyszer kimondta, és az azóta áll. Isten Krisztusban meggyógyított mindenkit. Ez egy igazság, és ez egy tény is. Ez a valóság. Hányszor kell téged még meggyógyítson? Hányszor kell még ezt kijelentse? Hányszor kell még ezt megtegye? Ez egy elvégzett tény. A gyógyulás a tiéd. És mondd, a gyógyulás az enyém. A gyógyulás az enyém. Jézus Krisztusban a gyógyulás az enyém. Krisztus az én gyógyulásom. Jézus az én gyógyulásom. Na, amikor ilyeneket beszélsz, ilyeneket mondasz, csak mondod a fejedből, vagy elmélkedsz rajta, gondolkozol rajta. Mit jelent ez vajon? És ami miatt sok ember nem gyógyult meg, és ami miatt sokaknak problémája van, az pontosan ez, az elmélkedésnek a kihagyása. Hogy jó, majd amikor nagy hitem lesz, majd jön a kijelentés erről, akkor majd hiszek, és akkor cselekszek. De testvérem, elmélkedj! A kép benned olyan valóságos legyen, mint hogy valóságos ez a pulpitus itt, és én meg tudom fogni. Mint hogy valóságos a széknek a karfája, amin ülsz. Olyan valóságos legyen az, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, és ez az enyém hozzám tartozik. Úgy annyira hozzám tartozik, mint a két kezem, a két lábam, a két vesém, a két fülem, és a nagy szám. Halleluja! Halleluja! Elmélkedés, elmélkedés, elmélkedés. Tudod, az nem elmélkedés, és bocsássatok meg, hogyha kicsit ironikus vagyok, hát amikor elmondjuk azt a fajta vallásos, könyörgő, siránkozó imád, jó Istenem, gyógyíts meg engem, nem látod, mennyi problémám van, mennyi bajom van. Ez elmélkedés azon, és gondolkozás azon, hogy mennyi minden rossz dolog van benned. Elmondhatod Istennek, ő látja, tudja azt, hogy mi milyen helyzetben vagy, hogy milyen a tested állapota, hol fáj, mi fáj, stb. De amikor állandóan azon forgatod a fejed, hogy neked mennyire fáj, hogy ez miért van benned, miért ilyen magas a cukrod, mitől alakult ki a vérnyomás ingadozás, mitől alakult ki a térdfájdalom, mitől alakult ki a derékfájdalom, miért nem ver úgy a szívem, ahogy kellene, és állandóan ezt forgatod magadban, és állandóan azt mondod, hogy ez vagyok én ilyen beteg vagyok, akkor min elmélkedsz? Azon, ami körbevesz téged, a látható dolgokon, és ebből kialakul benned egy hit. Ebből kialakul benned egy látás. Milyen látás alakul ki benned? Hogy beteg vagy. Kialakul benned a látás, hogy én vagyok az az ember, aki beteg vagyok. Én vagyok az az ember, akinek gyógyszereket kell szedni. Én vagyok az az ember, akinek fáj a dereka, és akinek nincs meg ez, meg nincs meg az. És ezt forgatod magadban, és ez egyre erőteljesebb lesz. De várod a gyógyulást, miért nem gyógyulok meg, Uram? És forgatod magadban azt, hogy mennyi minden bajod van. Nem a homokba dugott fejű keresztények vagyunk, akik tagadjuk a látható dolgokat. Nem erről beszélek. Hanem arról beszélek, hogy az elméd, a gondolataid mire összpontosulnak? Megújult az igével? Megújult valóban az igével? A megújult elméből való cselekedet eredményt hoz. Ha nem újítod meg az elméd, és mindig csak az érzékelhetőkről beszélsz, akkor bizony abban van a hited. És nagyon sok embernek, ma is mondtam éppen alkalmat valakinek, aki mondta, hogy ez vagyok, meg az vagyok, meg az vagyok, hogy miért mondod ezt? Mert ez a tapasztalatod, és ebben hiszel. És persze, hogyan hinnél másban, hogyha senki nem tanított meg téged arra, hogy nem ezen kell gondolkoznod, hanem azon kell gondolkoznod, amit Jézus bevégzett, érted? És az Ószövetség tele van előképekkel, az Ószövetség tele van proféciákkal, és Jézus Krisztusban ezek beteljesedtek, és ezen gondolkoznál? Ha ezt forgatnád magadban, ez lenne valóságos a számodra. Valóságosabb lenne, mint a tünet a karodon, vagy a kezeden, vagy a bárhol. És visszautasítanád ezt, mit képzelsz te, hogy jössz ide tünet? Takarodj innen a derekamtól, takarodj innen a gerincemtől, takarodj innen a gyomromból a Jézus nevében. Én gyógyult vagyok, nem engedlek téged közel magamhoz, mert én gyógyult vagyok, én Krisztusban vagyok. Jaj, van otthon gyógyszerem erre? Ne értsd félre a szavaimat. Nem beszélek a gyógyszerek ellen sem, és az orvosok ellen sem. Ne legyen itt félreértés. Arról beszélek, hogy van valami, ami teljességet tud neked adni. Van valami, ami be tudja tölteni a szükségeidet. Van valami, ami tökéletes. És az Istennek a beszéde, Istennek az igéje. És nem lehetséges, hogy Isten igéje erőtlen legyen az életedben, csak akkor, ha te azt nem ragadod meg. Mert bármely igében megvan a képesség, hogy téged meggyógyítson. Mert ő kiküldte az ő igéjét, és meggyógyította azokat, írja szó szerint. Kiküldte az ő igéjét, és meggyógyultak. És itt a gyógyulás, a dicsőítés közben mitől történt? Mert egy más gondolat, egy más érzelmi állapotban voltál. És egy olyan atmoszférát hoztál létre magadban, meg magunk között, ahol meg tud nyilvánulni ez. De a pesszimista, hitetlen, állandóan zúgolódó, panaszkodó, siránkozó légkörben a Szent Szellem nem fogja az ő dicsőségét megnyilvánítani. Ezért ha szeretnél sokszor ilyen megtapasztalást, mint amit most is megtapasztaltál dicsőítés közben, akkor jövő héten másképpen gyere, mint ahogy most, meg ahogy az elmúlt hetekben. Gyere ezzel a hálaadással, gyere elvárással, gyere örömmel, és gyere azzal, hogy bármi lesz, én téged foglak imádni és dicsőíteni. Nem pedig ezzel nézni az, hogy mikor jön a tanítás. Bocsánat a durvaságért. Rajtunk múlik, tőlünk függ az, hogy érvényre juttatjuk-e Istennek a beszédét a földön. Ez nem Istenen múlik. Rajtunk múlik az, hogy mennyit működtetünk abból, amit ő rendelkezésünkre bocsájtott. Ezzel, amikor mi működtetjük Istennek az igéjét és a királyságot jól működtetjük, ezzel leromboljuk az ördög munkáját az emberi testekben. Mert Isten királysága működés közben azt hozza elő, hogy a betegek meggyógyulnak, akár dicsőítés közben is, mindenféle különleges prédikáció vagy tanítás nélkül. Nem is lenne szükség arra, hogy felsorakozhatok majd az alkalom végén kézzeltételre. De abban van a hited, gyere előre, és én nem mondom meg se Istennek, se neked azt, hogy hogyan gyógyulj meg. Ő mondja meg. Nekünk működtetni kell. És van egy csomó lehetőség arra, hogy helyesen jól működtessük. És nagyon tudom, rossz kifejezés ez. Nem jól adja vissza a magyar ezt, hogy mi működtetjük Istent, meg működtetjük a Szent Szellemet. Nem, ő működik rajtunk keresztül. Csak egyszerűen az én szókincsem nem eléggé kifejező ahhoz, hogy elmondjam nektek azt, hogy ez rajtunk múlik. Meg rajtad. Nem csak azon, aki itt áll, nem csak azon, aki itt prédikál. Ha te nem vagy ebben partner, akkor sokkal nehezebben megy. Ha nem vagy ebben aktív részvevő, és nézed ezt itt, mint egy előadást, akkor kívülálló vagy. És akkor csodálkozom, hogy a másik mit őrjön meg, ujjong meg, táncol meg, kiáltozik meg mit csinál. De jó neki. Biztos megitta reggel azt a kis rövidet. Nem azért van. A Szent Szellemtől részegedett meg itt a pásztor is. Halleluja. Halleluja. Jézus győzött. És a mi feladatunk, hogy fenntartsuk ezt a győzelmet, amit ő már megszerzett az ellenség felett. Valaki egyszer azt mondta, és ezen elgondolkoztam, hogy egy hadseregnek, hogyha az ellenség területére megy, kettő feladata van. És azért nekem mindig soha nem gondolkoztam, de való igazság, hogy bemegy az ellenség területére, így kell, ezt kell csinálni Izraelnek is, bementek a Kánaán földjé, az ellenséget le kellett győzni, és utána nem állt véget nem fejeződött be a történet, hanem ezt a győzelmet, ezt fenn kellett tartani. Tehát A feladatuk az volt, hogy megőrizzék ezt a győzelmet. Na már most miért beszélek erről így? Azért, mert Jézus megszerezte a győzelmet, és neked, nekünk gyülekezetnek kell ezt fenntartani a földön. Nem Jézus jön még egyszer, és akkor még egyszer jön, és mindenkiért imádkozik kézrátétellel. Mi vagyunk megbízva azzal, hogy azt a győzelmet, amit ő megszerzett, mi itt fenntartsuk, és érvényre juttassuk. Halleluja! Lapozzatok kérlek benneteket az 1. Korintusi levél 10. fejezetére. És egy hosszú igesort fogok olvasni. Az 1-es verstől egészen a 13-asig fogom felolvasni. És eldöntöttem, hogy nem rohanunk. Szépen lassan, ahogy itt felmerül bármi, azt rátok öntöm. Úgyhogy lesz még időnk arra, hogy ezt folytassuk. Úgyhogy nem fogod megúszni a folytatás sem. Nem akarom pedig, atyám fiai, nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan átmentek a tengeren. Ugye itt ez a történet, amit fel fogok olvasni, a pusztai vándorlással kapcsolatos, amit Pál leír a korintusi gyülekezetnek. 2. vers. És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, és mindnyájan egy szellemi eledelt ettek. És mindnyájan egy szellemi italt ittak, mert ittak a szellemi kősziklából, amely követte őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. Többségükben azonban nem lelte kedvét az Isten, mert elhullottak a pusztában. Ezek pedig példának lettek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak. Se bálványivádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amit megvan írva, leült a nép enni és inni, és fel kellének játszani. Se pedig ne paráználkodjatok, mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon 23 ezren. Se a Krisztust ne kísértsük, mint közülük kísértették némelyek, és elveszélnek a kígyók miatt. Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen közülük zúgolódtak némelyek, és elveszélnek a pusztító által. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megírattak pedig a mi tanúságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért, aki hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Nem egyéb, mint emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagyja, hogy azon felül legyetek megkísértve, mint amit elszenvedhettek. Sőt, a kísértés egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy képesek legyetek elviselni. Halleluja! Ez Isten igéje. Ugye az Egyiptomból való kivonulás utáni időkről szól itt az ige, és arról szól itt, hogy mi volt az, amit jót csináltak, mi volt az, amit jól csináltak, és mi volt az, amit rosszul csináltak. És van itt ez a 11-es igevers, amit szeretnék más fordításokban is felolvasni, mert így hangzik ismétlen még egyszer itt a Károliból. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megírattak pedig a mi tanúságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. A Vida Sándor féle fordítás ezt úgy adja vissza, ezek pedig előképszerűen estek azokon, megírták pedig a mi okulásunkra, akikhez a világkorszakok vége elérkezett. A Csia Lajos féle fordítás, figyelj, így hangzik. De mindezek előképekként estek meg azokkal, ám a mi intésünkre irattak meg, kik a korszak, vagy korok végső eseményeinek megyünk eléje. Halleluja! Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az első szövetségben élőkkel, amik történtek velük, a zsidókkal, azok példaképpen történtek velük. Ábrázolja, és lefedi, és lefesti mindazt a dolgot, ami a valóságban, ami a teljességben, az új szövetségben nekünk adatott. Épp ezért nem hanyagolhatjuk el az Ószövetségnek az olvasását sem, mert az láttat velünk olyan dolgokat, hogy az előképben, hogyha benne van valami, ha az előképben, az árnyékban, a kicsit olyan ez, bocsánat, a hasonlatért, mint amikor a tévében nézel egy előzetest egy filmről. Az egy nagyon rövid kis betekintés abba a teljességbe, amit majd este vagy másnap megnézhetsz, ugye? Tehát, hogyha az előkép tartalmazza, akkor a teljesség is tartalmazni fogja. És most ugye a gyógyulásról beszélünk, és nagyon sok előkép van a gyógyulással kapcsolatban az Ószövetségben. Tehát, ha az Ószövetségben az előkép tartalmazza a gyógyulást, és Istennek a gyógyító munkáját, akkor az Új Szövetségben, a valóságban, a beteljesedésben, Jézus Krisztusban, ugye minden előkép Jézusra mutat. Akkor itt most mi nem, tehát a Krisztusban való életünk az nem tartalmazza akkor a gyógyulást? Hát dehogy nem, nagyon is. Amikor az Új Szövetség, ilyet ugye olvassuk, akkor ezért van az, hogy nagyon-nagyon sok utalást találunk az Ószövetségre. Olvassuk a korintusi levelet, és gyakorlatilag minden levélben van utalás vissza, és itt is Pál apostol közel 2000 évvel, vagy nem tudom, 2500 évvel a kivonulás után beszél arról, ami akkor volt, újszövetségi keretek között. A zsidó ember számára ez nem volt idegen. A zsidó ember ismerte ezeket az ószövetségi történeteket, ismerte az ószövetségi írásokat, ismerte, mert a zsinagógákban a rabbik, a mesterek, a tanítók erről beszéltek, sőt, törvény is volt, hogy például az étvonból való kivonulással kapcsolatban évről évre újra és újra meg kellett emlékezni, hogy nehogy elfelejtsék, hogy Isten milyen hatalmas karral mentette meg őket Egyiptom földjéről. A pogányok, akik a szövetség nélkül valók voltak, akik nem abban nőttek fel, hogy ismerik ezeket a úgynevezett bibliai ószövetségi történeteket, azok számára ez idegen. És megmondom őszintén, én nem feltétlenül egy keresztény családban nőttem fel, nekünk nem volt otthon bibliaolvasás, meg tanításhallgatás, meg semmi ilyesmi. Egy csomó ószövetségi történet nekem új volt. Persze hallottam Dávidról, meg tudtam, hogy vannak, meg léteznek a zsidók, meg a teremtés történetet is hallottam. De ugye az nem ugyanaz, mint amikor betekintésed van a részletekbe. Amikor mi újszövetségi hívőként megismerjük az ószövetségi részleteket, akkor megláthatjuk azt, hogy ott, amit Isten nekik és velük tett, az azért tette, azért mutatta meg előre, hogy példaképünkre, okulásunk legyen, és azok a proféciák, azok az előképek nekünk most már valóságosak a Jézus Krisztusban. Amen. Dolog után, történet után, profécia után, mind-mind Jézusra mutatott. Már a bűnbeesés után azonnal, amikor Isten mondja ugye a kígyónak, hogy az asszony magva fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod, ez már kire utal? Már a megváltása, már Jézusra utal, aki eltapossa a sátánnak a fejét és eltöri a csigolyáját. Halleluja! Tehát ez már ott, és ebből nagyon sok van, több száz az Ószövetségben. És azok a dolgok, amiket ők megtettek, amiken keresztülmentek, ahogy történtek velük dolgok, azok előrevetítenek valami teljesebb képet. Tehát az a kis bevezető, az a kis előzetes, amit egyébként ők is úgy éltek meg, hogy jól megéltek, ha jól élték meg, de nekünk ez most már a birtokunkban van, valóságos ez. Amit nekik meg kellett tenniük, azokat amiket ők megtettek, azok képek. Amik olyan csodálatos képek, olyan előképek, amelyeket nek meg kellett valóságosan történnie a jövőben. És hogy Jézus Krisztusban, Jézusban lett Istennek a ígérete igenné, és olvassuk ezt az igeverset, jó? 2 Korintus 1.20 mondja. Mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. Olvasom az egyszerű fordítás szerint, figyelj! Mert Istennek minden ígérete Jézus Krisztus által vált igenné, és az ő közreműködésével valósul meg a végső ámen is. Vagyis az ígéretek maradéktalan beteljesülése. Ez pedig rajtunk keresztül történik, és Isten dicsőséget fogja szolgálni. Egy másik fordítás szerint, nem tudom honnan szedtem ezt, egy régi jegyzetemben volt benne, csak kiírtam ide magamnak, ezt nem tudjuk kivetíteni. Tehát azt mondja, azt hiszem, egy valamelyik angol fordítás, hogy Isten minden ígérete ő benne teljesedett be. Tehát Istennek minden ószövetségi ígérete, amit adott az embernek, az beteljesedett Jézus Krisztusban. Hányan ismeritek az 5 Mózes 28-at? Ugye az áldások ígérete. Áldott leszel a te földeden, a te meződben, kimeneteledben, bejöveteledben, áldott a te méhednek gyümölcse, a teheneidnek fajzása, a sütőtekenőd, ellenségek jönnek rád, egy úton, hét úton mennek előled, és ismerd ezeket az áldásokat? Nem, akkor olvasd el. Ott a zsidóknak még úgy volt ez megírva, ha megcselekszed ezt és ezt és ezt, akkor ezek jönnek rád. De Jézus Krisztusban ezek már nem úgy állnak előttünk, hogy ha mi szuperek, tökéletesek, engedelmesek, szuper szellemiek vagyunk, akkor ezeket megnyerjük, hanem Jézus Krisztusban ezek az ígéretek igenné váltak nekünk. És ez a miénk. Tehát mivel Jézus engedelmes volt, ezért én áldott vagyok. Kimentem benn, bejöttem benn. Mivel Jézus engedelmes volt, én nem mondhatom, hogy áldott az én méhemnek a gyümölcsöt, a feleségem mondhatja, és az asszonyok mondhatják ezt. Én mondhatom azt, hogy való igazság az én életemben, és igenné vált az, hogy az ellenségeim egy úton jönnek rám, és hét úton futnak előlem. És áldott az én pénztárcám, és áldott az én első, hátsó, minden zsebem, és gazdag vagyok ő bennem, mert azok meg lett ígérve, és Jézus Krisztusban ez igenné vált, és ámenné. Halleluja! Ez is egy olyan dolog, amit éveket elmélkedhetsz és gondolkozhatsz. És amikor ezt így látod, hogy nem áldott kell majd legyél, nem gyógyult kell majd legyél, hanem ez már most a tiéd, amikor ezt meglátod, megragod és cselekszel alapján, ez alapján meggyógyulsz. Meggyógyul a tested. Ez így működik. Nem úgy, hogy könyörögök, Uram, áldjál meg valami olyasmivel, amit ő már odaadott neked. Óram, kenjél már fel. Miről beszélsz? A Szent Szellemet megkaptad, nem fogsz többet kapni. Mindent megkaptál. A kenet benned van. Nem az a kérdés, hogy felkent leszel-e, hanem hogy kiengeded-e a kenetet magadból. Kiengeded-e a Szent Szellemet magadból. Hagyod-e érvényesülni a Szent Szellemet, vagy a tested, meg az meg nem újtott elméd lekorlátozza és lenyomja. Semmi nem tudja megakadályozni Istenek erejének a működését, csak te. A sátán gyenge hozzá. Nem képes megakadályozni Istennek az erejét. Nem képes visszatartani Istennek az erejét. Mert egy legyőzött ellenség. Mondok valamit. Értsd jól. Még a bűn sem tudja visszatartani Istennek az erejét az életedben. Ha képes lenne ezt, akkor nem lehet volna lehetőségünk újjászületésre. Mert bűnben éltünk. Istennek az ellenségei voltunk, és ez visszatartotta Istennek az erejét. Visszatartotta Jézus, hogy eljöjjön értünk. És feltétel nélkül szeressen. Nem tartotta vissza. Ki tudja visszatartani Isten erejét? Te. Itt. A meg nem újtott gondolkozásmóddal. Te itt, hogy hát ez működik a nagy felkenteknek, a kiválasztottaknak, a prédikátoroknak. De nekem, én olyan kis kicsike vagyok. Miért mondod ezt, olyan kis kicsike vagyok, olyan kis éjjel? Mert ez a látásod saját magadról. Mert így gondolkodsz magadról. Mert ilyen erőtlennek gondolod magad. És ahogy gondolkozol, igazából az a szívednek a teljessége, mert ahogy gondolkozol, az vagy te valójában, ez jön ki a szádon, és a szád megcselekszi, megtermi azt, amit gondoltál, amit szóltál, amit beszéltél. Ezért itt kell megváltoztatni az igét. Nem tudom, hogyan mutassam, bár lenne arra módszer, hogy valahogy egy töltsérem beletöltsük, de nem így működik. A bibliai módszer az, hogy forgatod magadban, elmélkedsz rajta újra és újra. Például azon az igén, hogy Istennek minden ígérete, ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné, és olyan jól mondja, jaj, de jól mondja, az Isten dicsőségére ki által? Ki által? Mi általunk? Mi általunk? Halleluja! Halleluja! A másik által, a másik gyülekezet által. Na, hát a másik nem tudom ki által. Én általam nem, hát én eltévesztettem, elrontottam. Nagyon sokat kell tanulni, ez tény. Tehát az, hogy tudjad, hogy ki vagy te Krisztusban, az, hogy helyesen lásd magad, hogy ne a beképzeltség, meg a én vagyok valaki, nem vagyok olyan, mint az, mentalitás üljön ki rád, ezt tanulni, fejleszteni, és figyelmesen oda kell erre összpontosítani, mert amikor elkezdenek működni és megnyilvánulni Istennek a dolgai, akkor az embernek a saját természetéből fakadóan, és egy kis ördögi segítséggel elhitetjük magunkat, hogy hát ez azért van, mert én olyan jó vagyok, és olyan jól csináltam. Én engedelmes voltam. Én imádkoztam. Én nagyon sokat elmélkedtem ám az igén, azért van ez, mert én olyan sokat imádkoztam, olyan sokat elmélkedtem, bőjtöltem. Ó, ha tudtad, ha tudnád, mennyi mindent tettem én ezért. Tegyél meg minél többet azokból a dolgokból, amiket Isten mond neked, de akkor sem a te érdemled lesz sohasem. Mert minden Jézusra mutat. Minden és mindenkor mindig Jézusra mutat. És ha ezt eltéveszted, ezt elrontod, akkor minden estől elrontottad. Akkor letértél a keskeny ösvényről. Nem miattad, hanem ő miatta van az, hogy a betegek meggyógyulnak, mikor imádkozol értük. Ő miatta van az, hogy a testednek lehetősége van meggyógyulni. Ő miatta van az, hogy nyelveken imádkozhatsz. Ő miatta van, hogy bölcsességed van. Ő miatta van, hogy gyarapodítod a vállalkozásodat. Ő miatta van, hogy tisztességben neveled a gyerekeidet. Ő miatta van a növekedés. Nem azért, mert jól végezzük a dolgunkat. Ez egy alap, hogy jól kell végezni a dolgunkat. Ha ő nincs, semmik vagyunk. Ha ő nincs, semmik vagyunk. Ő benne, Krisztusban, azonban minden lehetséges nekünk. Minden. Halleluja. A 2 Korintus 1.20-nak a NIV fordítását olvasom. Mert akárhány ígéretet is tett Isten, az mind igenné lett Krisztusban. És így általa kimondhatjuk az áment is Isten dicsőségére. Meggyőződésem, hogy nincsen áldás, amely rendelkezésre állna az emberiségnek. A múltban, jelenben, a jövőben, csak Jézus Krisztusban. Minden áldás, ami a Földön van, hívőnek, hitetlennek, csak is és Jézus Krisztuson keresztül lehetséges. És mondhatod, hát az Ószövetségben még nem jött el Jézus. Mégis áldottak voltak, akik megcselekedték a szívük egyenességéből, szívük teljességéből a parancsolatokat, meg a törvényt. Áldottak voltak. De tudod, hogy az ő áldásuk az miatt volt, amit Jézus meg kellett tegyen a jövőben. Tehát ez egy ilyen előre odaadott áldás volt. Mert minden Jézusra mutat, minden irányból. Azért lehettek áldottak az ószövetségi szentek, mert Istennek az áldása Jézus Krisztusban nyilvánul meg. Jézus Krisztusban. Minden áldozat, amit bemutattak az oltáron, bármilyen legyen az égő áldozat, stb., ez Jézusra mutatott. Minden profécia, ami elhangzott az Ószövetségben, az Jézusra mutatott. Minden ígéret, amit Isten valaha tett, minden dolog, amire Isten elkötelezte magát az ember felé, minden dolog, amire Isten rámondja, hogy igen, megteszem azt, érted, az Jézus Krisztusban teljesedett be. Ő általa van minden áldás, és ő minden, mindenki számára, minden időben. Jézus nélkül senkik vagyunk, semmink nincs, és nincs jövőnk, és nincs áldásunk. De ő benne megvan mindenünk, és ő benne hozzáférésünk van az atyának a teljességéhez és erejéhez. Ő benne rendelkezésünkre áll minden. Amen. Ő benne. Ő benne van a jó kapcsolataid, ő benne van a gyarapodásod, ő benne van a gyógyulásod, ő benne van a szabadságod, ő benne van a megváltásod, ő benne van a minden, amire szükséged van, és minden, amire vágytál, minden, amire álmodtál, az ő benne van. Minden kérésed, amire Isten azt mondja, hogy igen, gyermekem, megadom neked, az Jézus Krisztusban lett igenné. Minden Jézusban. Ezért soha nem vehetjük le a tekintetünket, a szemünket Jézus Krisztusról. És amikor énekeljük itt a Jézusra mutató dalokat, és őt imádjuk, és őt dicsőítjük, akkor neked mi a dolgod? Mi a feladatod? Mi az, amit tenned kell velünk együtt, a többiekkel együtt? Nézni ezt? Vagy bekapcsolódni? És te is imádd őt, és dicsérd őt, és köszönd meg neki azt, amit ő értettett. Halleluja! Halleluja! Én nem tudlak erre rávenni. És nem is akarok, ez se kellett volna saját magam testi erőködéséből rávegyelek téged erre. Csak szeretném fenyítni a szemedet, hogy ez nem automatikus. Neked meg kell tenned a te részedet. És nem egy közösségben, egy gyülekezetben ne kívülálló legyél, hanem bennfentes, teljesen belsőséges. Mindenben résztvevő, mindenről tudni akar, idézőjelben mindenről tudni akaró. Legyél itt a dicsőítésben. Én akarok lenni a legnagyobb tüzelő szívvel lángoló a sok kis fákja között. Én akarom a legjobban dicsőíteni és imádni őt. Halleluja! És amikor bejössz, és kicsit rossz a kedved, és amikor bejössz, és amikor kicsit nehéz a szíved, mert valami megsértett, valami megbántott, de látod a gyülekezetben a Úrért hálás és lobogó szívű testvéreket, akkor ezt téged is felemel. De ha nálad még rosszabb állapotban lévő hívőket látsz a gyülekezetben, akkor az nem fel fog emelni. Úgyhogy te legyél az az ember, aki ha meglát téged a gyülekezetben, azt akarja mondani, hogy én is így akarom imádni az Urat, mint ahogy te. És ez, értsétek meg jól, ez nehogy félrejtsük, aki nem külsőségek megnyilvánulásában fejeződik ki elsősorban. Amen? Tehát nem ebben a hallelujában. Bár, hogyha ez tényleg a szívedből jön, engem nem zavar. Az se zavar egyáltalán, ha letérdelsz. Az se zavar, hogyha a könnyeid folynak, és picit fújnod kell az orrodat. Nem zavar. Egyáltalán nem zavar. Ha megbontod a rendet, és megbontod az egységet, és kiabálsz akkor, mikor annak nincs helye, az zavar, akkor majd megismered Attilának a másik oldalát. De ilyenek nem vagytok, mert ti tudjátok, hogy hogyan kell viselkedni. Viszont ez a úgy viselkedünk, mint a meg vagyunk kötve, mégiscsak templomban vagyunk, gyülekezetben. Hát azért mégse lehetne úgy, mert mit mondanak mások? Mit mond a pásztor? Ha a szellemet követed, ha a szívedet követed, szabadságban vagy. És az, ha valóban a szellemet követed, akkor az egységben lesz a szellem mozdulásával közöttünk. Ha egy nagyon lágy himnuszt vagy balladát, egy mély imádatot nagyon halkan énekelünk egységben, és valaki elkezd kiabálni, hogy halleluja! Na, az kilóg a sorból. Ugye? Az nem a szellemmel való együtt mozdulás. De amikor az egész gyülekezet kiabál, hogy halleluja, dicsőség Istennek, és szinte ugrándozik, és te megülsz magadra csendesen. Na, az is kilógás a sorból. Ugye? Csak az nem olyan feltűnő. Segíteni szeretnék ezzel. És nem azért csupán, hogy a gyülekezeti légkör jobb legyen. Nem csupán azért, hogy én jobban érezzem magam, amikor rátok nézek. Nem csupán azért, hogy én, hogy a dicsőítők több pozitív visszaigazolást kapjanak tőletek, ha együtt tudunk mozdulni, hanem ez a te érdeked. A te egyéni személyes érdeked is. Mert amikor átadod magad a hálaadásnak, a dicsőítésnek, az imádatnak, akkor egy olyan atmoszférát hozol létre magad körül, és a gyülekezetben együtt ezek összeadódnak, hogy hát látod, a betegek meggyógyulnak, a láncok leesnek, a kötelékek leszakadnak, a lelki sérülések felemelkednek, elengeded a bántást. És amikor megtapasztalod Istennek a szeretetét, Istennek a szerelmét, hogy mennyire jó hozzád, mennyire szeret téged, akkor mennyi az idő? Akkor nem fogsz már sírni rossz dolgok miatt. Ennyire elment az időnk. Azt hittem, van még egy fél óránk. Ó, Uram! Halleluja! Hát most akkor kimarad az az előkép, amit az Ószövetségből akartam nektek előhozni. Dicsőítők, gyertek a helyetekre. És igazából ez lett volna az én saját magam szándéka és akarata, hogy a Páska bárány történetét elővegyük, előhozzuk, és meglássuk abban a gyógyulásunkat, de úgy látom, hogy úgy hiszem most itt, hogy ez a következő alkalomra marad.